A vonalban pedig Anton Bendarzsevszky, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm minket, hallgatókat is!
Ugyan holnap tárgyal asztalhoz ülnek az oroszok az amerikaiakkal, majd erről is beszélünk egy kicsit, de első körben arra kérnélek, hogy reagálj, hogy két kínai katonát állítólag találtak az ukránok a fronton. Elsőre ránézésre nekünk ez úgy tűnt, hogy ez egy komoly szenzáció lehet, mert hogy ideig észak-koreai katonákkal ütköztek csak meg az ukránok. Az oroszok továbbra se ismerik el, hogy az észak-koreaiak ott vannak, mint ahogy maguk az észak-koreaiak sem, de hát azért erre vannak kézzelfogható bizonyítékok. Lehetnek ott kínai egységek is?
Hát kínai egységek is, ahogy srilankaiak, nepáliak, indiaiak, szíriaiak, kubaiak, tehát nagyon sok országból harcolnak katonák Oroszország oldalán is. Itt van egy erős orosz toborzás, különböző úgymond szövetséges, vagy baráti, vagy partnernek tekintett országokban, és nem kell olyan nagy számra gondolni, néhány ezer fős ilyen külföldi katonai kontingens harcol Oroszország oldalán, elsősorban a katonai, elsősorban pénzügyi indítatásban, motivációból. Tehát ugye nagyon fontos leszögezni, hogy ezek nem állami együttműködés keretében oda küldött katonák. Nem az az eset, mint Észak-Korea esetében, ahol ugye egy két oldalú megegyezés keretében Észak-Korea reguláris katonai erőket küldött Oroszország területére. Itt a különböző hírszerzésekben 12-15 ezer észak-koreai katonáról beszélnek. Nem, a többi esetben másról van szó. Oroszország aktívan toboroz mondjuk Indiában, vagy Üzbegisztánban, vagy Kubában, ahol magas javadalmazás fejében kedvező feltételeket ígérnek, azt, hogy gyorsan megjárják a frontot, és hazamennek nagyon sok pénzzel, és sok ember megpróbálkozik ezzel, és valóban elmegy Oroszországba. Tehát az, hogy elfogtak két kínai állampolgárt a fronton, önmagában nem meglepetés, annyiból meglepetés, hogy, vagy hát annyiból nagy hír, hogy hát Kína. És Kínát az elmúlt években próbálják folyamatosan azzal vádolni, hogy Oroszországgal szövetkezik a háborúban, hogy Oroszországot támogatja. Ez nem igaz ebben a formában. Megjegyzem, hogy mondjuk azok a kínai technológiai termékek, eszközök, amelyek Oroszországba mennek és beépülnek a katonai eszközökbe, csippek vagy drónok, azok ugyanúgy mennek Ukrajnába is. Tehát Kína alapvetően kihasználja a helyzetet, nem pedig támogatja az egyik felet vagy a másikat. Szóval önmagában nem meglepetés az, hogy találtak két kínai, hogy elfogtak két kínait a fronton, ilyen külföldi zsoldosok vannak Oroszországban, és egyébként Ukrajnában is. Tehát Ukrajnában feltételezhetően közel 20 ezeren. Csak az a nagy különbség, hogy Ukrajna felhasználja ezt a marketing során, tehát ő állítja, hogy milyen sokan támogatják az ukrán ügyet, és sokan jönnek Ukrajnába, és ezért is tudunk ilyen számokról. Oroszország pedig próbálja inkább jobban titokban tartani, hogy mennyi külföldi harcol az oldalán. Tehát Ukrajna oldalán is harcolnak, ott pedig vannak britek, amerikaiak, kanadaiak, grúzok, van egy egészen nagy belarusz idegenlégió, ilyen több száz főt számlál. Tehát ez alapvetően mindkét oldalra jellemző, de fontos hangsúlyozni, hogy itt zsoldosokról van szó, akik hát vagy pénzért, vagy ideológiai indítatásból jönnek. És még egy gondolat, hogy tavaly az India két oldalú találkozón, amikor Narendra Modi indiai vezető elutazott Oroszországba, akkor az indiai katonáknak a kérdése, az indiai katonák részvételének a kérdése az orosz-ukrán háborúban, az egyik legfontosabb pontja volt a vizitjének, ugyanis Oroszország nagyon agresszív kampányt folytatott India területén, feltételezhetően több száz indiait sikerült behúzni az orosz hadseregbe, akik miután eljutottak a frontra, azzal szembesültek, hogy hát nem nem úgy van az, mint ahogy az orosz marketing lefestette nekik, és próbáltak volna szerződést bontani, és hazatérni Indiába néhány nap, vagy néhány hét fronton eltöltött néhány nap után, csak hogy ezt nem lehetett. Tehát nem engedték el ezeket a toborzott indiai embereket, és Narendra Modi azért is próbált megegyezni Vladimir Putyinnal tavaly, hogy Oroszország oldja fel ezeket a katonai szerződéseket, az indiai állampolgárokkal kötött katonai szerződéseket, és engedje haza ezeket az indiai állampolgárokat. Tehát például ez az indiai zsoldosoknak a kérdése még ilyen magas szinten is témája volt egy ilyen találkozónak tavaly. Szóval indiaiak is vannak, feltételezhetően most látjuk, hogy kínaiak is.
Indiával kapcsolatban végül feloldotta ezt az orosz elnök, tehát úgymond ezeket az embereket, akik haza akartak menni, hazaengedték?
Igen, ez is például érdekes volt a két oldalú kommunikációban a találkozót követően. Oroszország a sajtó tájékoztató, a sajtóközleményekben azt hangsúlyozta, hogy milyen erős viszony van, vagy fejlődő viszony van, kereskedelmi viszony, politikai viszony van India és Oroszország között. Még az indiai nyilatkozatokban Narendra Modi az első dolog, amit hangsúlyozta, az az volt, hogy elérte, hogy az indiai állampolgárok hazamehessenek a frontról, elérte Vladimir Putyinnal, hogy ezeket a szerződéseket engedték feloldani, és haza tudta hozni az embereit. Tehát ennyire volt fontos Indiának ez az ügy.
Még röviden beszéljünk egy kicsit arról, hogy újra lesznek tárgyalások az oroszok és az amerikaiak között, és hát nagyon furcsa érzetekhez kirakulni az embernek. Vannak ezek a béketárgyalások, békepuhatolózások, de hát igazából van olyan információ, mintha ezeken a tárgyalásokon nem is nagyon lenne szó Ukrajnáról, inkább a két oldalú kapcsolatokról. Mindeközben ukrán katonai vezetőktől olvasni, de hát igazából a frontról érkező jelentések ezt sugallják, hogy nem hogy csitulnának a harcok, hanem talán most a legintenzívebbek. Egyébként az egymás elleni dróntámadások is, de a fronton is nagyon komoly ütközetek zajlanak, sőt egy nagyon komoly tavaszi offenzíva is kialakulóban lehet Oroszország részéről. Látsz bármiféle előremozdulást? Békiről már nem is beszélek, inkább lehetséges tűzszüneti területeket illetően?
Én bízom benne, hogy fegyverszünetet, tűzszünetet illetően lesz elmozdulás, még ha az amerikai vezetés által kitűzött húsvéti fegyverszünet nem is fog megvalósulni, hát ez most már nagyon, nagyon rövid időnek tűnik, hogyha lesz egy amerikai-orosz delegáció találkozó, ott még azért nem lesznek ott az ukránok. Bár azért hozzáteszem, hogy ugye Ukrajna feltételek nélkül beleegyezett egy általános fegyverszünetbe, ugye Oroszország kötötte a feltételekhez azt. És valóban egy ilyen találkozón az Egyesült Államok egy sor más területet is próbálja érinteni Oroszországgal. Itt elsősorban például Irán, tehát Ukrajna mellett elsősorban Irán kérdése, Szíria kérdése merül fel, Kína kérdése merül fel, tehát ezeket próbálják megoldani két oldalúan, és egy ilyen szélesebb körű csomag részeként próbálják ezt megoldani, de másrészt viszont az orosz-ukrán háború ügyében ugye jövő héten lesz egy hónapja, hogy telefonon beszélt Donald Trump és Vladimir Putin, és bejelentették azt az energetikai fegyverszünetet, energetikai célpontok elleni támadások felfüggesztéséről szóló 30 napos fegyverszünetet, ami hát jövő héten le is járna, anélkül, hogy igazából életbe lépett, vagy bárki betartotta volna. A hete voltak utoljára Szaúd-Arábiában amerikai orosz és amerikai-ukrán tárgyalások, ahol a tengeri fegyverszünet volt a legnagyobb fókuszban, ugye abból sem lett semmi egyelőre. Tehát nagyon nehezen haladnak a tárgyalások. Oroszország húzza az időt, és valóban Oroszország most próbál előkészíteni újabb helyzeteket. Ahogy kedvezőre fordul az időjárás, ugye a tavaszi hóolvadás után, a melegebbre fordulás után, ez lehetővé válhat, és Oroszország még a potenciális nagyobb ívű tárgyalások előtt próbálkozhat azzal, hogy még jobb, még kedvezőbb helyzetbe hozza magát, mert abban bíznak ők, hogy hogy Ukrajna mindjárt összeomlik, és most aztán sikerülni fog. Ez egyébként nem igaz ebben a formában, de az oroszok abban bíznak, hogy most itt ebben az évben komolyabb sikerekre válthatják az orosz fegyveres erőt.
Hát megmondom őszintén, gőzöm sincs, hogy lesz így ebből akár fegyverszünet, akár béke. Lehet, hogy itt is némi katonai szakszóval lesz majd előbb-utóbb egy áttörés. Benderzsevszky Antont, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked. Szia!
Köszönöm szépen, további szép napot!